Nagyon sok szeretettel és az apostol szavaival köszöntöm a testvéreket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet és maradjunk ülve az Isten tisztelet végéig. A 479. számú dicséretünket énekeljük el mind a négy versével, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk mindenek előtt magasztalni téged, azért, aki vagy, elsősorban a te utolérhetetlen bölcsességedért. Urunk, olyan csodálatos módon teremtetted meg ezt a világot, teremtettél meg bennünket is, olyan összhang van minden élő között, a természetnek olyan összhangja és váltakozása, ami egyedül a te elmédben születhetett meg. És akárhogy kutatjuk, folyton csak odáig jutunk, hogy ámulunk és ámulunk, ez számunkra felfoghatatlan, de azt mindenképpen értjük, hogy a te nagyságodról beszél. Köszönjük, Urunk, hogy a te bölcsességedet nem csak a természetben láthatjuk, hanem az igében is szembesülhetünk vele. Ahogyan rendezed az emberi életeket, sorsokat, ahogyan elküldted erre a világra a te fiadat, aki olyan különös módon, de eljutott oda, ahova el kellett jutnia, aki elrejtette a maga istenségét, és szegényé, szolgálvá lett, és mégis így bizonyult annak a hatalmas megváltónak, aki egyedül segíthet rajtunk. Köszönjük, Urunk, ezt a sokféle bölcsességedet. Köszönjük neked, hogy a legutóbbi járvány is olyan időszakot jelenthetett az életünkben, amely által tanítani akarsz bennünket, hogy újra értékeljünk sok mindent, hogy mi a fontos, hogy mi a sorrend az életünkben, és hogy egyedül hozzád ragaszkodjunk, hozzád még az életünknél is jobban. Köszönjük, Urunk, hogy sok-sok morzsáját ismerjük a te bölcsességednek. Arra kérünk, hogy ma este is taníts bennünket. Taníts arra, hogyan tudunk részt venni, hogyan tudunk haszonélvezői lenni a te bölcs döntéseidnek. És hogy tudunk általad mi is bölcsé lenni, bölcsen vezetni azt az életet, amelyet tőled kaptunk ajándékba. Kérünk, hogy legyél most itt velünk a te lelkeddel, nyisd meg előttünk az igét, nyisd meg a szívünket is, vesd el a magot jó földbe, és add, hogy gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Amen. Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat. Ma este az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első fejezetéből a 23-tól a 26. versig olvassuk Isten igéjét. Ekkor kijelöltek kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Azt hiszem, nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy Mátyás apostollá választásának a története komoly fejtörést okoz. Egyrészt azért okoz fejtörést, mert látva a többi apostolt, szembesülünk vele, hogy őket egytől egyig Jézus hívta el és iktatta be apostoli tisztségébe. Itt azonban találkozunk valakivel, akit a többi apostol iktatott be a tisztségébe. Ez tehát a mi fejtörésünknek az egyik oka. És amikor ezt látjuk, akkor kérdések vetődnek fel bennünk. Az egyik, hogy az apostoloknak volt-e egyáltalán joguk ahhoz, hogy egy ilyen döntést hozzanak. Nem olyan ez, mint amikor egy kamasz azt gondolja, hogy ő már voltak éppen felnőtt, és figyelmen kívül hagyhatja mindazt, amit a szülei mondanak? Nem ezt látjuk, hogy Jézus elment, most már mi vagyunk itt, mi vagyunk a főnökök, és meghozhatjuk a magunk döntéseit. A másik kérdés, amit felvet ez a helyzet, hogy volt-e hozzá egyáltalán bölcsességük? Azt a 3 évet látva, amiről az evangéliumok beszámolnak, az a tapasztalatunk, hogy a tanítványok igencsak hiával voltak a bölcsességnek. Mind beszédben, mind tettekben. Egyik ostobaságot a másik után követték el. Jogosan betűdik fel tehát a kérdés, hogy megvolt-e az alkalmasságuk ahhoz, hogy ezt a döntést bölcsen meghozzák. Tehát ez a fejtörés egyik oka. A másik oka, hogy a későbbiekben olvasunk valakiről, aki szintén apostol lett. És ez a valaki Pál. Nem is akárki, hiszen az Új Szövetség iratainak a felét, mintegy ő szerezte. Ugye ez úgy jön ki, hogy van 27 új szövetségi irat, ebből 13 levelet Pál írt, és Lukács evangéliumában pedig, hát már-már fogalmazhatunk így, hogy társszerző volt. Hiszen Lukács Pál munkatársaként tőle hallotta a legtöbb információt. Mástól is hallott, de a legtöbbet talán éppen Páltól. Tehát az iratoknak a felét Pál apostol szerezte. És itt is felvetődik egy kérdés, ha Pál apostolsága megkérdőjelezhetetlen, akkor nem lehetséges-e, hogy Mátyás megválasztása csupán egy jó indulatú, de elrontott emberi döntés volt. És ezt a rossz döntést hozta helyre később Isten, amikor Pált szolgálatba állította. Tehát itt állunk ezekkel a kétségekkel, és ezeket a kétségeket egy mondatba így lehet összesűríteni, Mátyás vagy Pál? Hát ezt a kérdést alaposan körbe fogjuk most járni, tehát figyelmeztetek mindenkit, hogy most erről fog szólni sok minden. Kezdjük azzal, akit a legtöbben nem kérdőjeleznek meg, Pállal. Milyen érvek szólnak amellett, hogy Pál az igazi apostol? Hát 4 érvet szeretnék felsorolni. Az egyik így szól, Pált közvetlenül Jézus hívta el szolgálatra. Ezzel kapcsolatban az Abcsel 9.3.6-ban a következőt olvassuk. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy uram? Az így felelt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Ismerős mindannyiunk számára a damaszkuszi jelenet, megjelenik a fényesség, Pál leesik, ott hever a földön, a porban, és hallja a mennyei szózatot, egyenesen vele beszél Jézus. Nem csak úgy, a többi apostolon keresztül, hanem egyenesen, szemtől szemben. A második érv Pál apostolsága mellett, hogy nyomában jártak az isteni jelek. A 2 Korintus 12.12-ben olvassuk Pál önvallomása, apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, a csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Ő nem egy egyszerű misszionárius volt, nem egy egyszerű lelkész, aki elment valahova, prédikált, némelyek hittek neki, mások pedig elutasították. Ahol ő megjelent, ahol szólásra nyitotta a száját, ott rendszerint történt is valami. Olyas valami, ami mellett az emberek nem mehettek el szótlanul. Mert Pál nem csupán bűvésztrükköket mutatott be, nem egy-egy kártyatrükköt, nem figyeltek eléggé az emberek. Isteni erők mutatkoztak meg a szolgálata közben. apostolságának harmadik jele az általa elvégzett munka nagysága. Ezzel kapcsolatban a következőt mondja az 1 Korintus 15.9.10-ben. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába valóvá. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez is egy igen komoly kijelentés. Mondhatnánk, hogy Pál apostol nem volt éppen szerény hangulatában, de igazából abban volt, ha alaposabban megvizsgáljuk, hiszen minden munkájáért a dicsőséget Istennek tulajdonította. Mindazonáltal, ami igazság, azt megosztotta a többiekkel. Én többet dolgoztam, mint a többiek együttvéve. És itt van sok-sok gyülekezet, amelyet én hoztam létre, én építettem fel, élnek és virágoznak. És egy negyedik jelet is hagy mondjak, Pál apostolságát elismerte a többi apostol is. Erről pedig a Galata 2.9-ben val, és amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Tehát itt van előttünk Pál, közvetlenül Jézus hívta el, munkáját megerősítették az isteni jelek, nagyobb munkát végzett, mint a többiek együttvéve, és a többi apostol is elismerte őt apostoltársául. Négy bizonyíték, és levonhatjuk a konklúziót, hogy Pál apostol valóban apostol volt. Vizsgáljuk meg a kérdést a másik oldalról is. Mit mondhatunk Mátyásról? Mátyással kapcsolatban 6 dolgot szeretnék megosztani. 6 olyan dolgot, ami azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen Mátyás is apostol. Ezek közül az első, hogy az apostolok, a többiek, az igét olvasva jutottak arra a következtetésre, hogy valaki másnak, arra érdemesebbnek át kell vennie Júdás helyét. Tehát nem csak úgy eszükbe jutott valami, nem csak a saját ötleteiket akarták megvalósítani, hogy most van valami fantasztikus ötletünk, most előrukkolunk még ezzel is, mielőtt eljön a pünkösd, hanem olvasták az ígét, és Isten a szívükre helyezett egy gondolatot. Megelevenítette azt, amit korábban talán nem értettek. Mert nem látták, hogy az profécia. De most már látták. Jézus sok mindent megmagyarázott nekik, és már látták ebben az ígében is, hogy ez egy profécia. A második érv, hogy az apostolok már Jézus feltámadását követően megkapták a Szent Lelket, és ez a Szent Lélek már ekkor elkezdte őket vezetni. Ezzel kapcsolatban János evangéliumából olvasok fel 2 verset, a 20. fejezet 20., 21., 22. versét, ez valójában 3. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek Szent Lelket. És ez nem azt jelenti, hogy a tanítványok innentől kezdve hirtelen egy intellektuális ugráson mentek keresztül. Tudjuk, hogy később ugyanezek a tanítványok azt mondták, hogy elmegyek halászni. Magyarul nem azt teszem, amire Jézus elhívott. Nem emberhalász akarok lenni, visszamegyek a régi munkámhoz, ahhoz értek. Ugyanakkor ez a fajta Szentlélek vétel az ő esetükben azt jelentette, hogy amikor az igét olvasták és magyarázták, akkor ők már apostoli felhatalmazással tették mindezt. Egyfajta tévedhetetlenséggel, mondjuk ezt kinyíltan. Ők személyükben nem voltak tévedhetetlenek, ők is bűnös emberek voltak, követtek el mindenféle hibát, szóban és tettben egyaránt, de amikor az Isten igéjét magyarázták, akkor abban a Szentlélek vezette őket. Tehát ők már nem azok az ostoba emberek voltak, akik régen, hanem a Szentlélek vezetése alatt álló tanítványok. A harmadik érv, hogy az apostoloknak voltak bizonyos szempontjaik, méghozzá elég érthető és jogos szempontjaik a 12. apostol kiválasztásához. Az egyik ilyen szempont, hogy olyas valaki kell, aki kezdettől fogva ott volt Jézus mellett. Ezt olvassuk. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Tehát nem egyszerűen berángatunk valakit, valakit, akit szeretünk, rokonunk, barátunk, ugye ismerős kis nepotizmus, nem. Valaki, akiről elmondható, hogy köze volt Jézushoz. És nem csak úgy távolról, hanem tényleg itt volt. Végig kitartott, aki már bizonyított valamit, aki tényleg tanúja lehet mindannak, amit ő tett, amit mondott, és az ő feltámadásának is természetesen. A negyedik érv, az nem egy külső szempont, hanem egy belső szempont. Nevezetesen, hogy Mátyásnak tiszta volt a szíve. És ezt az imádságukból tudjuk meg. Az imádságuk utal mindenre. Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak. Azért szép ez az imádság, mert emlékeztet bennünket egy másik választásra. Amikor Sámuel megjelent Betlehemben, hogy Isai fiai közül királyt kenjen fel, akkor azt látjuk, hogy oda jöttek elé a fiak egyenként, és amikor meglátta az elsőt, akkor azt mondta, na, biztos ez lesz az. Egy jó kiállású, erős fiatalember. És mit mondott neki Isten? Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. És a tanítványok nem követték el ugyanazt a hibát, amit Sámuel, hanem rögtön azt nézték, mi van az emberi szívben. És rögtön így szólították meg az Istent, hogy te, aki tisztában vagy az emberi szív rejtelmeivel, ítélj helyesen. Nekünk vannak szempontjaink, külső szempontjaink, vannak belső szempontjaink is, de azt nem tudjuk egészen biztosan megítélni, de te igen, ítélj te. Az ötödik érv, hogy a bibliai időkben a sorsolás eredménye Isten akaratát tükrözte. Hadd mondjak egy példát, nem is hívő emberek, vagy legalábbis nem igaz hitű emberek körében történt, Jónás könyvében olvasunk róla, már-már minden veszni látszik, a hajó süllyed, és ekkor összeülnek a pogányok, ki miatt ér bennünket ez a katasztrófa. És ezt olvassuk, az emberek meg ezt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Isten még a pogányokat is meghallgatta. A sorsvetés még itt is az ő akaratát tükrözte. De több példát is mondhatnánk Izrael életéből, ahol úgymond sorsvetéssel keresték meg az Isten akaratát. És egyetlen példát sem tudunk mondani, ahol úgymond a véletlen győzedelmeskedett volna. Minden egyes alkalommal Isten megmutatta a maga akaratát. Ez nem azt jelenti, hogy manapság pénzfeldobással vagy kőpapírollóval kellene megkeresnünk, hogy mit üzen nekünk az Isten. De abban az időben Isten akarata keresésének ez egy legitim útja volt. És végezetül egy Biblián kívüli irathoz is hadd utaljam a testvéreket. Ez Eusebius egyház története, ami összefoglal sok mindent, ami az első századokban történt, és ő ír Mátyásról. És amit ír, abból az derül ki, hogy ennek az embernek apostoli élete és apostoli halála volt. A következőt olvassuk. Amikor Júdea szerte prédikált, a vakokat látókká, a leprásokat tisztává tette, és kiűzte az ördögöket. A bénáknak visszaadta a járásukat, a süketeknek a hallásukat, a holtaknak az életüket. Amikor sok csodájáért bevádolták, ezt mondta a főpapnak. A gaztettekről, amelyekkel vádoltok, nem sokat tudok mondani, mert kereszténynek lenni nem gaztett, hanem a legnagyobb dicsőség. Ketten tanúskodtak hamisan ellene, és megkövezésre ítélték. Csak azt kérte, hogy a köveket temessék el vele együtt. Kitárt karokkal adta vissza lelkét az égnek. Mátyás, aki a törvény alapos ismerője, tiszta szívű, bölcs szellemű, a Szentírás kifejtésében éles elmélyű, a tanácsadásban megfontolt, az ige hirdetésben bátor volt, így módon egyesült urával. Tehát itt is komoly érveket tudunk felsorakoztatni. Ugye az apostolok az igét olvasták, már megkapták a szent lelket, Mátyás kezdettől fogva Jézussal volt, tiszta volt a szíve, a sorsolás az nem szerencsejáték, hanem Isten akaratának a legitim keresése, illetve az óegyházi iratok beszámolnak Mátyás apostoli sorsáról. A kérdés, amit a kezdet kezdetén megfogalmaztunk, így szólt, Mátyás vagy Pál? És a válasz, amit az igében látunk, az, hogy Mátyás is, Pál is. Tisztában vagyok vele, hogy vannak, akiket ez a válasz nem elégít ki. Ennek az egyik, ha nem a legfőbb oka, a 12-es szám. Ha ugyanis Mátyás és Pál is apostolok, akkor már nem 12, hanem 13 apostolról beszélünk. És ebben az esetben ez a szám elveszíti a szimbolikus jelentőségét. Hogyan lehet mindenre felelni? Én két választ szeretnék megosztani a testvérekkel. Egyrészt szeretném elmondani, hogy akárhogy is számolunk, de a 12-es számot semmiképpen nem tudjuk tartani. Mert azok, akik elfogadják Mátyás apostolságát, azok általában elfogadják Pál apostolságát is, tehát 13. Azok viszont, akik Mátyás apostolságát tagadva csak Pál apostolságát fogadják el, nekik is szembesülniük kell egy igével, egy ténnyel, ami az apostolok cselekedetei 14-14-ben van megírva, ahol nem csak Pált, hanem az ő munkatársát, Barnabást is apostolnak nevezi az ige. Magyarul nem csak 12, hanem legalább 13, de inkább 14 apostolról beszél az ige. És ez azt mutatja, hogy a számszimbolika alapján történő ellenvetés mindenképpen megbukik. A másik válaszom az, és tulajdonképpen ez figyelembe veszi még a számszimbolika szempontjait is, hogy érdemes különbséget tenni a 12 apostol között, akik közé most Mátyást is sorolom, és az ezen fölüli apostolok, nevezetesen Pál és Barnabás között. És ez a különbségtétel, ez nem egyszerűen a sorszámban keresendő, hanem az ő munkájuknak a jellegében. A 12 apostol a 12 törzs analógiájára tulajdonképpen az Ószövetség népének a képviselői. És ha megnézzük az ő életüket, szolgálatukat, akkor azt látjuk, hogy habár voltak közöttük olyanok, akik átlépték Izrael határát, és nem zsidók között is hirdették az igét, de azért alapvetően mégis a zsidók felé szolgáltak. Ez volt az ő missziójuknak a fókusza. Ellenben, ha megnézzük Pált és Barnabást, akkor azt látjuk, hogy ők viszont eredendően és szinte elsősorban a pogányokhoz mentek. Erről is szól az az ige, amit már korábban idéztem, a Galata 2.9, és amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Tehát azt mondhatjuk, hogy az apostoloknak két csoportja áll előttünk az igében. Ami közös bennük, hogy mindegyik valamilyen formában Jézustól kapta a megbízatását. Vagy így, vagy úgy. De a különbséget is látjuk. Volt egy 12-es kör, itt valóban érvényesül a szám szimbolikának valamiféle elvárható magyarázata. Tehát ők Izrael népét jelképezik, és van másik kettő, akik pedig inkább a népekhez, tehát a pogányokhoz küldettek missziói munkára. Tehát összefoglalásul Mátyás is, és Pál is. És ha most így nézzük ezt az igét, hogy az apostolok ott Jeruzsálemben jó döntést hoztak, a lélek vezetése által, aki már ott élt bennük, még ha a pünkösd nem is jött még el, és tudjuk, hogy pünkösd napján ez a Szentlélek még inkább lakozást vett bennük, úgy is fogalmazhatunk, hogy addig is ott élt a szívükben, de akkor teljesedtek be vele, akkor teljesedett ki az ő munkájuk is, de már akkor ott élt a szívükben, akkor ebből azt a kérdést tehetjük fel magunknak, hogy mit tehetünk mi annak érdekében, hogy mi is a lélek vezetése alatt éljünk. Mert nekünk nem kell ugyan ezt a döntést meghoznunk, amit nekik meg kellett hozniuk, de mi is napról napra komoly kérdésekkel szembesülünk. A személyes életünkben, a gyülekezet életében honnan tudjuk, hogy mi az Isten akarata? Hogyan vezet bennünket a lélek? Ezzel kapcsolatban is néhány szempontot hadd soroljak fel, amelyek mindenképpen jó, hogyha részét képezik az életünknek. Tudom, hogy ennél többet is lehetne mondani, de most annyi időnk, lehetőségünk nincs. Tudom, hogy kényelmetlen ez a maszk. Én nagyon örülök, hogy nekem most nem kell viselnem, de tekintettel vagyok mindenkire, igyekszem rövidebb lenni, de négy szempontot hadd mondjak el. A lélek vezetése alatt élő ember először is elköteleződik Isten akarata mellett. Így kezdődik minden. És ezzel kapcsolatban egy pünkösdi részletet hadd idézzek fel. Az Abcsel 2.37-ben olvassuk, miután Péter elmondta az ő nagy beszédét, igehirdetését, hogy hát ezt a Jézust ti keresztre feszítettétek, de az Isten általa vitte végbe a megváltást és feltámasztotta, elmondta azt a narratívát, amit addig egészen másként láttak, addig azt gondolták, hogy Jézus Isten káromló ember, elmondta az igazságot, és ekkor ezt olvassuk, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit cselekedjünk, testvéreim, férfiak? Magyarul, az előbb még gyilkosnak neveztél bennünket. Mi öltük meg Jézust? Elismerjük. Nem keressük itt a kifogásokat, meg a magyarázatokat, stb. Elismerjük. És innentől kezdve már csak egy kérdésünk van. Mi az Isten akarata? Mit cselekedjünk? Olyan fontos ez. Ha valakiben nincs meg ott ez a 100%-os elkötelezettség, hogy az Isten akaratát keresse, akkor hiába imádkozik, mert még ha kapna is választ az Úrtól, nem fogja észrevenni. Vagy ha észreveszi, akkor ágál ellene, hogy hát talán nem is ezt mondta az Isten. Valamelyik ige hirdetésben így a Facebook időszakban mostanában utaltam a Jeremiás 42-re. Ott a nép megkereste Jeremiást, és azt mondták neki, kérdezd meg az Urat ebben és ebben a dologban. Most nem részletezem, hogy miben. Elment Jeremiás, megkérdezte az Urat, visszajött, elmondta a választ, és mit mondtak neki az emberek? Nem is ezt mondta neked az Úr, hanem bizonyos emberek felingereltek téged ellenünk. Ők azok, akik mindezt isteni köntösben akarják átadni. Ott kezdődik a lélek vezetésében élő embernek a vezettetése, hogy elhatározzam magát Isten akarata mellett. Elkötelezem magam, hogy ez a legfőbb akarat, a saját vágyaimnál is fontosabb. A másik dolog, hogy az írott ige, mint lelki térkép, folyamatosan ott kell legyen az életünkben. Aki Isten akaratát keresi, az nem csupán meditál a szabadban vagy egy szobában, várva, hogy megszólaljon az Úr, hanem folyamatosan az igét olvassa, azzal az igénnyel, hogy Isten ezt nekem írta. Persze nem csak nekem, de nekem is. És hogyha én elé megyek bizonyos kérdésekkel, akkor várhatom, hogy ő erre fog választ adni valamiféle módon. És ezzel kapcsolatban a klasszikus igét hadd idézzem, 2 Timóteus 3.16. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát a lélek vezetése alatt élő ember felkészült ember akar lenni, aki az Isten akaratát felismeri és megcselekszi. A harmadik, ami nagyon fontos, a lélek vezetése alatt élő ember személyes Istenismeretre törekszik. Tehát nem arról van szó, hogy csupán elolvasom a Bibliát és kivonatolom, és mint egy dogmatika könyv fel tudom sorolni, hogy ezek az Istennek a tulajdonságai, hogy ez van a 10 parancsolatban, hanem ennél többről van szó. Én személyesen ismerem az Istent, és amikor egy olyan helyzettel találom szemben magam, amivel korábban még nem találkoztam, akkor ez alapján, a személyes Isten ismeretem alapján is tudok következtetni. Ezzel kapcsolatban hadd idézzek egy ószövetségi történetet. 1 Sámuel 21.7. Dávid menekül Saul elől. És menekülése közben betér a Nóbi szentélybe. Találkozik a főpappal, vagy hát a Nóbi szentélynek a vezetőjével, fogalmazzunk inkább így, és lezajlik közöttük egy párbeszéd. A lényeg az, hogy segíteni akarja ez a vezető Dávidot, de nem olyan egyszerű a dolog. A következőt olvassuk. Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit el szoktak venni az Úr színe elől, és frissen sült kenyeret tesznek oda, ha amaszt elvették. A szent kenyereket senki másnak nem volt joga megenni, csak a papoknak. Senkinek. És hogyha valaki ezt a törvényt áthágta, annak komoly büntetéssel kellett szembenéznie. És itt ez a pap ott állt, hogy ismerem az általános szabályt, és nem kaptam különös kijelentést sem az Istentől, hogy már pedig most neked ezt és ezt kell tenned Dáviddal, de mégis volt egy nagyon személyes Isten ismerete. Tudta, hogy Isten felkente Dávidot. Tudta, hogy egykor majd ő lesz a király. Ő az, aki az Isten szíve szerint való férfi. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Hát ha az Isten ennyire szereti őt, akkor segíteni kell. És hogyha ennek érdekében egy-egy szabályt megszegünk, hát akkor megszegjük. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy cél szentesíti az eszközt, de ez egy nagyon különleges helyzet volt. Nagyon különleges helyzet volt. És a negyedik szempont, hogy a lélek vezetése általában abban is megmutatkozik, hogyha kialakul egy egység a testvérek között. Mert amikor az egyik ezt mondja, a másik meg azt mondja, akkor lehet, hogy az egyiknek igaza van, a másiknak meg nincs, hát ez általában így szokott lenni. Persze, legyünk rossz indulatúak, az is lehet, hogy senkinek nincs igaza. De tegyük fel, az egyiknek igaza van. Ha viszont mindenki egyetért, miközben elköteleződtünk az Isten akarata mellett, olvassuk az igét, és van személyes Istenismeretünk is, akkor ez a fajta testvéri egység általában azt jelzi, hogy megtaláltuk az Isten akaratát. Ezzel kapcsolatban Esdrás könyvéből olvasok egy részletet, 10-12-ből. Itt sem ismertetem a hátteret. Az a lényeg, hogy egy nagyon komoly kérdéssel kellett szembenéznie a népnek. Nagyon komoly kérdéssel. Egy olyan kérdéssel, ami ránézésre megoldhatatlan. Ha valaki elmondja, hogy mi a helyes, akkor mi azt gondolnánk, hogy a többiek azt mondják, hogy felejtsük el, ez biztos nem így van. Esdrás elmondta, és mit feleltek a népek? Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta, igen, a te beszédet szerint kell tennünk. Mert felismertük, hogy ez nem csak a te beszéded. Nem arról van szó, hogy te a király embere vagy, nagyhatalmú ember, hanem arról van szó, hogy rájöttünk, hogy te az Isten akaratát közölted itt velünk. És ha mi is a lélek vezetése alatt akarunk élni, és nagyon remélem, hogy ez a mi életünknek a mozgatórugója, hogy értsük és cselekedjük az Isten akaratát, akkor erre a négy szempontra mindenképpen figyeljünk, és akkor biztosak lehetünk benne, hogyha olykor-olykor tévedünk is, de mégis összességében az Isten útján járunk, és neki kedves, őt dicsőítő életet fogunk élni. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szentlélek, Isten, téged szólítunk meg, aki pünkösd napján kitöltettél minden hívőre. Köszönjük, hogy te vagy az, aki összekapcsolsz bennünket a láthatatlan, de mégis mindennél és mindenkinél valóságosabb Istennel. Köszönjük, hogy hitáltal a mi szívünkben is ott laksz. Szeretnénk megvallani neked, hogy olyan sokszor nem figyeltünk rád, hogy talán még a szívünket is bezártuk, vagy legalábbis azt a részét, ahol te laksz, igyekeztünk elkülöníteni, hogy ne is halljuk a te hangodat, hogy ne az legyen, amit te akarsz, hanem az, amit mi akarunk. Megvalljuk neked mindezt bűnbánattal, még ha nagyon nehéz is mindezt kimondanunk. Nagyon szeretnénk arra kérni téged, hogy legyél erősebb a mi bűneinknél, hogy mutasd meg a te hatalmadat mi bennünk is. Kérünk, hogy törd össze a bálványainkat, és kérünk, hogy szólj hozzánk érthető módon, ha nem is úgy, mint egyik ember a másikhoz, de mégis azzal a bizonyossággal, hogy megértsük az Isten akaratát. És kérünk, Urunk, hogy ne engedd ezt az akaratot csupán a fülünkig, az értelmünkig eljutni, hanem úgy formálj át bennünket, úgy alakítsd át a mi kőszívünket hússzívvé, hogy tudjuk tenni a te akaratodat. Úgy szeretnénk átélni, Urunk, hogy a mi életünk nem önzésből áll, és nem hiába való, hanem téged dicsőítő és másoknak javára levő. Szeretnénk, Urunk, áldottak lenni, és áldás közvetítői lenni mások számára is. Nagyon kérünk, hogy ezekben a napokban, pünkösdre készülve, de később is életünk minden napján így vezess bennünket. Szeretnénk hálát adni neked azért is, mert kezd lecsengeni hazánkban ez a járvány. Nagyon köszönjük, hogy túl lehetünk rajta. Köszönjük, hogy te őriztél meg bennünket, és köszönjük, hogy újra kinyithattuk a templom kapuit, és együtt lehetünk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te hozd el azt az időt, amikor végre teljesen együtt lehetünk, hogy ne kelljen ezt a másfél métert sem tartanunk, hogy ne kelljen tartanunk egymástól, hanem újra testvérként lehessünk együtt. Eléd hozzuk, Urunk, a nehéz helyzetben lévőket. Urunk, sok betegünk van, vannak gyászolóink a gyülekezetben, vannak, akik közel állnak a halálhoz. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te erősítsd meg őket. Te légy velük, te légy az ő vigasztalójuk. Kérünk, Urunk, azokért is, akik az állásukat veszítették el. Kérünk azokért, akik kifogytak a tartalékaikból. Tudjuk, hogy neked terveid vannak, még akkor is, ha mi ezeket a terveket egyelőre nem látjuk, vagy homályosan látjuk. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg újra a te gondviselő jóságodat közöttünk. És kérünk, légy velünk, áld meg a mi ünneplésünket vasárnap és hétfőn, add meg, hogy ne csupán bennünk lakjon a Szentlélek, hanem be is teljesedhessünk a Szentlélekkel. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen. Áldás békességet, Isten velünk.